Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 7. szemeszterének első előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 7. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon és a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Most felkérem Szabó Gábor professzor urat, a Szegedi Tudományegyetem rektorát, nyissa meg a Szabad Egyetem Szeged 7. szemeszterét.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves hallgatóság, kedves nézők a televízió készülékek előtt! Szeretettel köszöntök mindenkit a szemeszter indulásakor. A webvezetőben is elhangzott, hogy már a 7. szemeszternél tartunk, tehát ez most már hagyománynak tekinthető itt az egyetem falai között. Hozzáteszem, magam is korábban kétszer előadóként álltam ezen a színpadon, ami sokkal érdekesebb volt, mint megnyitni egy ilyen rendezvénysorozatot. Mégis azt gondolom, hogy érdemes odafigyelni, és természetesen a itt levők korából azt satszolom, hogy javarészt olyanok ülnek, akik ezt kurzusnak vették föl, de szeretném biztosítani a televízió nézőket, hogy ez egy általánosan művelő kurzus, akkor is, ha a televízión keresztül követik, és nem kapnak érte kreditpontot. Egészen biztosan így van ez, hogyha valaki megtekinti a programot, lehet látni, hogy a témák azok nagyon széles spektrumot ölelnek fel, hiszen számítógépes algoritmusoktól a szívkatéterezésen keresztül, amit mondjuk az én koromban levő embereknek nagyon ajánlom, hogy nézzék meg, mert könnyen lehet, hogy előbb-utóbb szembe találkoznak vele, a jogig vagy más most érdekes témáig mindenféle témákat fel fog ölelni a szemeszter programja ebben az évben is. Nagyon fontos az, hogy a célnak meg, az eredeti kitűzött célnak megfelelően az is megtörténjen, hogy a tudomány valóban közel kerül az emberekhez. Nagyon fontos ez, mert a tudomány manapság nagyon gyakran egyfajta gyanakvás övezi. Nagyon remélem azt, hogy az előadóink gondoskodni fognak arról, hogy az ő tudományuk bemutatásán keresztül megértessék a közönséggel, hogy a tudomány az a közért, a társadalomért van. Sőt, tovább megyek, ma már azt hiszem, hogy mindenki számára kezd világossá válni, hogy tudomány nélkül a globális problémákat megoldani nem lehet. Einstein mondta egyszer azt, hogy azokat a problémákat sose lehet megoldani azzal a tudománnyal, amelynek a szintjén keletkeztek. Azt jelenti, hogy lehetséges, hogy korábban a tudomány hozzájárult a problémák keletkezéséhez, de egészen biztos, hogy megoldani őket csak egy fejlettebb tudományos szinten lehet. Most arra én nem akarnék itt vitatkozni az idő rövidsége miatt, hogy mi a tudomány és mi a társadalom felelőssége, mert azért az egy érdekes kérdés, hogyha azon elgondolkozunk, hogy igen, tudósok voltak azok, akik kifejlesztették mondjuk azokat a rendszereket, amelyekből, flakonokból kijöttek azok a gázok, amelyek az ózonréteget károsítják. A kérdés csak az, hogy a kutató volt-e felelős az ózonréteg károsításai, vagy az a fogyasztó, aki arra is lusta, hogy az ujjával így nyomkodjon egy pumpát. Mert még kényelmesebb, hogyha csak meg kell nyomni majd, és kipusszok belőle az anyag, nem kell háromszor megnyomni. Mert körülbelül erről szólt a történet, tehát amikor a marketing elindul, akkor azért érdekes dolgokra tudja belevinni a társadalmat. Ezek érdekes viták lennének, én továbbiakban ezzel nem akarom szaporítani a szót. Nagyon örülök, hogy az első előadás egy olyan előadás mindjárt, amit remélhetőleg én is meg fogok érteni, bár a tudomány a bevezető szövegben azzal a megállapítással, hogy sokan azt gondolják, hogy a számítógépes algoritmusok, kicsit a számítógépek megbízhatóak, én sose gondoltam, professzor úr. Én annyit mérgelődtem a számítógépekkel, hogy az, hogy megbízható egy számítógép, ez most már nem is vetődik föl bennem. De nyilván nem erről lesz szó, nyilván meg fogjuk tudományos hátterét látni annak, hogy a számítógépek valóban a számítás tekintetében mennyire megbízhatóak. A időt tovább nem kívánom igénybe venni, kívánok mindenkinek sok érdekes gondolatot, épülést és olyan élményeket, hogy a szemeszter elvégzésével vagy otthon a televízió készülékek előtt mindig azzal az érzéssel álljanak föl, hogy ma is tanultunk valamit, ma is egy kicsivel okosabbak lettünk. Ehhez kívánok mindenkinek sok sikert és szórakozást. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Kedves közönségünk, mai előadónk Csendes Tibor Szegeden született, középiskolai tanulmányait a Radnóti Miklós gimnáziumban végezte. 1980-ban szerzett a József Attila Tudományegyetemen programtervező matematikus diplomát. Ezután a kibernetikai laboratóriumba került, amelynek átalakulása után az informatikai tanszékcsoport egyetemi docense lett 1994-ben. 2007-ben megszerezte az MTA doktori címet, 2008-tól egyetemi tanár a számítógépes optimalizálás tanszéken. Diákköri dolgozatait, diplomamunkáját és egyetemi doktori értekezését egy elméleti biológiai modell, a Chemoton számítógépes modellezéséről írta. Ezután kutatási érdeklődése a paraméterbecslés, globális optimalizálás és a megbízható numerikus eljárások fejlesztése felé fordult. 70 folyóiratcikket, egy monográfiát írt társszerzőkkel, 9 kötetet szerkesztett és egy jegyzetet írt. 4 angol és 2 magyar nyelvű tudományos folyóirat szerkesztője. 7 doktorandusza szerezte meg a fokozatot témavezetésével. Elnyerte a Magyar Vezető Informatikusok Szövetsége által odaítélt az év informatikai oktatója díjat, a hallgatók aranykréta díját és az OTDT mestertanár aranyérmét. Jelenleg a természettudományi és informatikai kar általános és tudományos dékán helyettese és a Magyar Operációkutatási Társaság elnöke. Felkérem Csendes Tibor professzor urat, tartsa meg előadását.
Tisztelt hallgatóság, kedves hölgyeim és uraim! Hát ez a szép bevezetés után most már csak csalódást kelthetek, úgyhogy igyekszem majd olyan előadást tartani, ami mindenkinek szépen ad valami pluszt. A rektor úr is szóba hozta ezt a címet, ami egy kicsit talán provokatív vagy meglepő. Hát én igazából avval készültem, hogy egy személyes tapasztalatom volt, egy ügynök egy ilyen alku során végig avval érvelt, hogy de hát a kalkulátor is azt az eredményt mutatja, mint amit pénzt ő szeretne rajtam behajtani, de akkor mondtam, hogy az összeg nem osztható héttel, tehát az nem lehet jó szám, és így tovább. Ment lefelé az összeg, és a végén avval váltunk el, hogy az illető ilyen rolókat sosem fog matematikusnak eladni. Most lényegében egy hasonló dologról lesz szó, hogy a számítógépnek ez a fétisszerű megbízhatóság vagy pontos eredmény iránti viszonya, az mennyiben igaz vagy nem, mikor számíthatunk annak az eredménynek a pontosságára, vagy milyen hibák fordulhatnak elő. Ezzel a mai előadáson igazából avval készültem, hogy viszonylag kevés szakmabeli részletet fogok elárulni, de elég sok példát mutatok majd, amik a megbízható numerikus számítások területére tartozik. A számítógépen elég sokféle hibát lehet elkövetni, tehát most nem arról van szó, hogy mi akarunk hibát elkövetni, vagy tévesztünk valamit, vagy valami rosszul kerül bele az adatokba. Közismert az a gúnyos mondás, az informatikára szokták mondani, vagy a számítógépre, hogy a gép az nem azt csinálja, amit szeretnénk, hanem amit mondunk neki, tehát hogyha valamit rosszul pötyögtünk be, akkor természetesen rossz eredményt tudunk kapni. Nem ilyen hibákról van szó általában ebben az esetben, hanem sokszor olyan számítási hibák is előfordulhatnak, amik bizonyos mértékig elkerülhetetlenek. Ilyen az is, amit itt a fólián mutatok. Gyakran a tanítványaimnak ezt a példát szoktam mondani, itt a jelenlévők között is több informatikus látok, akik ezt már hallották tőlem közelítő és szimbolikus számítások órán. Tehát ha az a feladat, hogy adjunk össze 3 számot egy számítógépes programmal, akkor hát ezt még lehet, hogy nem is kell informatikus ehhez, hogy megírja az ember ezt a programot. Viszont meglepő, hogy A legtöbb számítógépes környezetben ennek a három számnak az eredménye, amit a számítógéppel kapunk, az hamis lesz, méghozzá abban furcsa módon lesz hamis, hogy mind a gép által adott érték a nulla, mind a helyes szám, ez a 2011, amit hát persze erre a mai naptári évre igazítottam a példámat, mind a kettő ábrázolható a számítógépen. Tehát nem arról van szó, hogy valami olyan eredményt kellene neki produkálni, amit az illető környezetben mondjuk nem tudnak kinyomtatni. Mind a két érték az jelen van, használható a számítógépen. Az informatikusok nyilván innen már tudják, akik a számítógép architektúra órát teljesítették, hogy ennek a problémának a fő gondja, vagy a valódi oka az az, hogy a számítógépes számábrázolásnak a hatékony, gyors működés lehetővé tevő eszköz az az úgynevezett lebegőpontos számábrázolás. Ebből annyit kell most tudnunk, hogy pontos jegyekből mindig egy megadott darabszámút lehet a számítógépben olcsón, gyorsan használni. Ez a számjegy szám, ez körülbelül 17 a szokásos számítógépes környezetben. Itt az első számjegy, az láthatólag ugye az egyes után 20 darab nullát tartalmazna. Az utolsó 3-4 számjegy, az nyilván ehhez fog hozzáadódni, és a számítógépes ábrázolás során ezek az értékek innen ki fognak esni. Tehát lényegében az történik, hogy az első összeadás után csak a 10-20-on érték marad az összegnek az eredményeként, mert a hátsó jegyeket nem tudja a számítógép már ott reprezentálni, és amikor ugyanazt az első számot levonjuk belőle, akkor így kapunk nullát. Na most ez a hiba és az ehhez hasonló számítógépes hiba lehetőségek persze régóta ismertek, erre a számítógépes világ az föl van készülve. Erre különböző megoldási módszereket javasoltak, találtak ki. Ezek egy részét tanítjuk itt az egyetemen is, nyilván ezeknek a részleteiben nem akarok belemenni. Egy megoldási módszertant azért röviden be fogok mutatni. Ez a módszertan, ez az intervallum aritmetikán alapuló befoglaló függvényeknek a köre. Nem sok idegen szót fogok mondani, de erre az első részre majd egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetek. Aki erről már hallott, és további hasonló technikák iránt érdeklődik, az megtalálja az itt felsorolt további gyógyírok között, hogy mi mindennel lehet még a számítási pontosságot javítani. Az intervallum aritmetika, ha csak ezt a két szót egymás mellé hallják, akkor az lényegében nem jelent más, mint hogy számok helyett tudunk intervallumokkal is számolni. Az intervallumokkal az alapműveleteket ugyanúgy kell nagyjából végrehajtani, mint ahogy a valós számokkal dolgozunk. Nyilván minden egy picit változik azért. Tehát úgy, ahogy amikor biciklizni tanultak, és utána motorra ültek, akkor több szabályzó egység volt. Tehát bizonyos dolgok persze megváltoznak, de nem drámaian, és hát az új világnak a kitanulása után ugyanilyen magabiztosan tudnak közlekedni az újabb eszközzel is. Hát mondjuk az első sort, ha megnézzük, két intervallumot úgy adjunk össze, hogy az alsó határokat össze kell adni, ez lesz az eredmény intervallumnak az alsó határa. A felső határokat szintén összeadjuk, ez meg az eredménynek a felső határa lesz. Ez annyira egyszerű, hogy ha ezt kérdésként tettem volna föl, akkor a hallgatóság egy része az itt helyben ki tudta volna ezt találni, ez nem egy rettenetesen nagy újdonság. Különben ennek a részterületnek, mint minden hasonló innovációnak vagy újdonságnak, több országban is van gyökere. Mi Magyarországról Fried Erwinnek az egyik algebrai cikkét szoktuk emlegetni a 70-es évekből. Az amerikaiak találtak egy 59-ből származó cikket, erre válaszul a lengyeleknek szintén 53-ból származó és egy japánból származó 50-es évekbeli cikk is ennek a gyökerét mutatja. A kivonás az még hasonlóképpen könnyen kitalálható, a szorzás és az osztás az egy kicsit nehezebb. Nem megyek bele a részletekbe, hogy miért kell ilyen bonyolultabban számolni. Most elég lesz annyi, hogy intervallumokkal számolni, ugyanolyan egyszerű műveletekből összerakott, kicsit bonyolultabb szubrutinokkal vagy eljárásokkal megvalósítható, és ezt nekünk egyszer kell körülbelül megnézni, esetleg kipróbálhatjuk kézzel, hogy mondjuk a vendéglátóipari egységnél a szalvétán meg tudjuk-e mutatni a barátunknak, barátnőnknek, hogy mit tanultunk a mai előadáson, de igazából nem kell ennek a mélyre jutnunk. Mutatok itt egy egyszerű példát, ami mindjárt egy kis csalódást is fog kelteni, és egy magyarázatot arra, hogy miért nem tanulták ezt a módszert általános iskolába, hiszen ez olyan egyszerű. Tekintsük azt a függvényt, hogy x négyzet mínusz x, hát valószínűleg ennél sokkal egyszerűbb példát nem hozhattam volna, összesen két művelet van benne. Megnézzük, hogy ennek a az értéke, a 0-1 intervalluma, mint argumentuma milyen értéket ad, aki végig számolja a fejbe, és az is ezt a -1 + 1 intervallumot fogja kapni eredményül. De hát utána gondolhatnak, középiskolában valószínűleg mindannyian tanultak úgynevezett függvénydiskussziót, abból kideríthető, hogy a valódi értékkészlet az a -1/4 és 0 közötti. Hát akkor most már látszik ennek a módszertannak a beépített hátránya, hogy igaz ugyan, hogy az értékkészletet alsó-főső korláttal tudjuk jellemezni, tehát egy intervallumot tudunk adni eredményül, de nagyon gyakran, mint ahogy ez a példán is látszik, ez az alsó-főső korlát, ez nagyon konzervatív, tehát túlságosan pesszimista becslése lesz annak, mint ami a valódi eredmény. Ez annál is meglepőbb, mert maguk a műveletek azok abszolút pontosak, tehát ha belegondolnak, akkor ennél jobb képleteket oda nem lehet írni, tehát nem tudunk olyan más képleteket ehelyére írni, amik ennél szebb eredményt tudnának adni. Ezzel együtt, hát nem bontom most ki, hogy ennek a jelenségnek mi az oka, számolni kell azzal, hogy a kapott eredményünk az túlbecsléssel rendelkezik. Ez a probléma a 60-as évektől kezdve ismert volt, emiatt aztán a kezdeti lelkesedés alább hagyott, és nagyjából a 80-as évekig ezzel az intervallum világgal kb. Senki se foglalkozott. A 80-as években aztán elsősorban német informatikusok kifejlesztettek olyan programozási nyelveket, amely nyelvek ezt a technológiát automatikusan, ingyenesen és mindenki számára könnyedén hozzáférhetően adták. Emiatt aztán az ilyen jellegű numerikus eljárások fejlesztése kapott egy lökést. Egy dologról kell még itt szót ejteni, az pedig az úgynevezett kifelé kerekítés. Ez egy szakszó, nyilván egy angol kifejezésnek a fordítása, de a lényeg az az, hogy a kapott eredmény, gondoskodnunk kell, hogy a számítógépen ábrázolható számjegyek közül azt adjuk eredményül, ami biztosan tartalmazza a valódi eredményünket, tehát nehogy az legyen a baj, hogy a kerekítéssel rontottuk el az amúgy megbízható számításunkat. Ez megint egy olyan trükk, amit hát az informatikusok megoldanak, önök ha ezzel találkoznak, ezt sosem fogják látni ennek a technikai trükkjét. A lényeg az az, hogy tudjanak róla, hogy erre szükség van, ezt kérni kell. Ha valaki önöknek kínál egy ilyen intervallumos számító numerikus eljárást, akkor tegyék szóvá, hogy ezt a kifelé kerekítést tudja az az eszköz. Például a közismert Excelnek a Solver világában van intervallumos számító eljárás, de az ezzel a megbízható eszközzel nem rendelkezik. Egy amerikai és egy bulgár matematikus hozta ezt az eljárást létre, és valahogy ők a szakma ellenkezése nélkül nem voltak hajlandók ezt a dolgot beépíteni. Még egy problémát vetnék föl, ami a későbbi számításoknak, vagy későbbi eredményeknek talán a súlyát, vagy az értékét növeli. Van olyan probléma is, ami még a számítógépes megvalósítástól is független, és a számításunk eredményét kevésbé értékessé teszi, ha nem teszünk ellene valamit. Ennek a jelenségnek, hát angolul wrapping effect a neve, magyarul nem is tudom, talán a becsomagolási hatás lenne, hát nem próbáltam még lefordítani, úgyhogy ez az első kísérletem. A lényeg az, ami szerintem az ábráról leolvasható. Tehát ha ezt az ábrát, mit tudom én, egy űrhajó oldalán látja egy UFO, akkor meg fogja érteni, mit akartunk rajzolni. Lényegében arról van szó, hogy ebből a négyzetből indulunk, ezt körbeforgatjuk, és minden állásban, amikor ezt megjelenítjük, akkor egy intervallummal foglaljuk be, és pedig olyan, ami az X és Y tengelyek irányában egy-egy intervallumból áll. Az látszik itt, hogyha a túlbecsléssel nem is számolunk, hiszen mindenütt pontos befoglalást adtam, akkor is ezek a befoglaló négyzetek, ahogy látják itt körbe, azok maguktól nőnek. Na most, aki már dolgozott differenciál egyenlet megoldással, az ebből össze tudja rakni, hogy ebből az adódik, hogy a differenciál egyenletek megoldásának a közelítése az az előbb említett numerikus problémáktól függetlenül is rendkívül nehéz feladat, és az előbb említett kifelé kerekítés és így tovább problémáktól függetlenül is egy túlbecslést kapunk, és túl pesszimista, túl konzervatív korlátokat kapunk majd a megoldásra. Ezek azok a nehézségek, amik évtizedekig nehezítették a megbízható számítógépes eljárásoknak az alkalmazását, és hát emiatt aztán sokáig ilyennel nem is igen foglalkoztak. Helyette olyan eljárásokat vetettek be, amik megmaradtak a lebegőpontos szám körben, csak azokat az eljárásokat használták, és az esetek döntő többségében megbízható eredményt adtak. Sajnos voltak csúnya kivételek, biztos hallottak ilyet, amikor számítási hiba vezetett valami katasztrófára, vagy valami olyan problémára, ami hát enélkül esetleg nem lehetett volna. Épp tegnap este, késő este volt egy film a Duna TV-n, ahol az erzsébeti statikai tervezését említették, hogy talán az első magyar számítógéppel számolták, és valami olyasmi jött ki a számításból, hogy 12 méter fog belógni a maximális terhelés alatt, ami hihetetlenül nagy összeg, konkrétan a vízen kellett volna, hogy átmenjenek az autók, de aztán rájöttek, hogy ez egy emberi hiba okozta ezt a számítást, valamit a feladat transformálása során rosszul csináltak. Vannak olyan esetek, ahol ez a megbízható számítás nem kell. Talán kicsit furcsa, hogy mindjárt az előadás elején ezt domborítom ki, de igazából erről szót kell ejteni, tehát a megbízható számítógépes eljárások viszonylag ritkák. Szerintem önök nem találkoztak még ilyennel. Ha a számítógépet az esetek döntő többségében vagy játékokra használják, vagy információkenyerésre, valami keresőprogramra, vagy pedig valami irodai munkára, a tudományos számítások vagy olyan feladatok megoldása, ahol az eredmény megbízhatósága valóban nagyon fontos, azok viszonylag ritkábban vannak. A két példám az, amit ide említettem, a nem megbízható számításokra, ahol azok is elegendőek. Az egyik az az eset, ahol költség vagy haszon jellegű célfüggvényt próbálunk meg optimalizálni, egy gyakorlati feladatunknál elég gyakori, elég sokszor előfordul. Ilyenkor közelítő megoldások is elegendőek, ezt általában mérnökök így is úgy is kísérletekkel alátámasztják, tehát nincs szükség arra, hogy az eredményünk magától is valóban a feladatnak a megoldását szolgáltassa, attól picit eltérő eredmény is hasznos lehet. A másik példa az egy személyes gyűjtésem, ismertem is Hans-Paul Schwefelt, aki egy jó nevű optimalizáló a szakmánkban. Ő Dortmundban dolgozott, és a Siemens megbízásából atomerőművekben a fűtőelemek helyét próbálta meg kedvezőbben meghatározni, mint ahogy azt a mérnökök tervezték. A mérnökök automatikusan egy szép, szimmetrikus, mondjuk mélysejt szerkezetet javasoltak. Ő viszont egy evolúciós módszerrel megpróbálta ezt jobbá tenni. Sikerült is neki jobb eredményt kapni, és hát ez már évekkel később volt, amikor én beszéltem vele, de még akkor is nagyon lelkes volt, hogy 1%-kal sikerült javítani a hatékonyságot, úgyhogy továbbra se tudja, hogy mi a megoldás, de nem is nagyon érdekli. A Siemens szintén boldog volt, hogy egy jobb megoldást kapott, mert ő egy hatékonyabb gyártást tudott létrehozni, és a numerikus eljárás kifejlesztő egy elég szép összeget kapott, ebből évtizedekig működött a tanszéke, amit ezen a feladaton keresett. Tehát ez egy ütős példa arra, hogy van eset, amikor a megbízható megoldás az lényegében nem igen fontos. Ha komolyat sikerült javítani az eddigi eredményen, akkor általában az iparban vagy a gazdaságban az elég lehet. Nézzük akkor azokat az eseteket, hát itt egy hosszabb listát írtam, amelyekben fontos a megbízható numerikus számítás. Hát ugye azt is mondhatnák távolról nézve, hogy hát ha ez csak kérés kérdése, akkor persze, hogy kérik, hogy mindig megbízható legyen az eredmény. Az előzőekben elmondottak miatt viszont ennek általában ára van. Tehát amit mutattam, új módszertan, az drágább, az lassabban megy, biztos föltűnt, hogy az intervallumos számítások nem annyi műveletből álltak, hanem kicsit többből, és így tovább. A számítógépes memóriaigény is nagyobb szokott lenni, tehát ezt meg kell azért fontolni, hogy mikor vetjük be, nem kell mindig számítógépes játékba, szinte biztos, hogy nem kell. Ha a láncfűrész mégse csap át az ellenfélen, az nem olyan nagy katasztrófa, tehát vannak olyan esetek, ahol erre valójában nincs szükség. Ahhoz szükség van az általában tudományos eredményeknek az igen-nem kérdésének az eldöntése. Tehát ez egy olyan pont, ahol nem lehet lehátrálni erről az igényről. Tehát annak nem sok értelme van, hogy egy olyan választ adnánk, hogy mondjuk a Kepler sejtés az valószínűleg igaz. Tehát ennek nincs igazán tudományos értéke. Itt a fekete feladatot szerintem kevesebben ismerik. Itt az a kérdés, hogy egy gömbön adott számú pontot hogy kell úgy elhelyezni, hogy azoknak a távolság összege az maximális legyen. Ez majdnem olyasmi, hogy az elektron héjon, az elektronok hogyan helyezkednek el. Erre a feladatra is elég kis elemszámra van csak megbízható megoldás, tehát aminek tudjuk, hogy ez a végeredmény. Fölírhatjuk egy piramis oldalára, és 3000 év múlva se tudják majd másképp. Tehát ugye ez a kritérium, hogy ez egy matematikai értelemben is megbízható eredmény legyen. Hasonló érdekes feladat, ilyen érdekes angol névvel ez a kissing number, hogy n dimenziós gömbhöz, tehát itt az érdekességet a feladat dimenziója jelenti, az a kérdés, hogy hány azonos méretű gömb illeszthető. Hát nyilván úgy, hogy azok érintsék egymást, és hát az illeszkedő gömbök pedig hát diszjunktak, tehát egymást nem fedik. A körpakolási feladatokról szó lesz, itt legfelül olvashatják a napi rendet, tehát itt igyekszek majd gyorsan haladni a fóliákkal. A következő pont, nem tudom, fölismerik-e, hogy ez melyik feladat, egy kicsit kódoltam, de így most egy optimalizálási formája van. Ha van algebrista a teremben, akkor fölteheti a kezét, hogy ez a Fermat sejtésnek egy átfogalmazott alakja. Ebben az esetben a kérdés az, hogy erre közelítő megoldást tudunk adni, az igazából nagyon keveset jelent, mert azt tudjuk így is, hogy valószínűleg igaz, most már azóta bizonyításunk is van. Itt a döntő kérdés az, hogy ez a szélső érték, ez nulla-e vagy nem? Ha nulla, és ezt tudjuk igazolni, akkor ez egy új bizonyítás jelent. Ha ezt nem tudjuk igazolni, akkor értéktelen az eredményünk. Vannak olyan gyakorlati feladatok is, ahol a kérdés úgy hangzik, hogy ez valóban elhangzott, és egy neves numerikus könyvtárgyártó cég keresett meg ezzel bennünket, hogy bizonyos feladatok esetén az ipari megbízó kéri a pontatlan, de gyors megoldást, viszont igénye van arra, hogy esetleg nagyobb számítási idő árán meg tudjuk azt mondani, hogy a konkurensese tud 1%-kal jobb eredményt adni, mint az övé. Állítólag ez piaci szempontból egy fontos dolog, mert az 1% különbség miatt már akkor már tényleg a kockázati tőke is beszáll, és akkor egy iparágat meg lehet uhítani. Az utolsó pont, azt nemrég gyűjtöttük, ez is egy valódi darab, tehát meg tudjuk nevezni, hogy honnan származnak ezek a feladatok. Kritikus alkalmazásokban, mint például a műtéti robotoknak a vezérlés, és szintén fontos a megbízható numerikus számítás. Senki se akarna aláfeküdni egy olyan robotnak, aminek a működtetője a szomszéd kontinensen van, és esetleg néha hibázik. Hát nyilván azt a numerikus vagy számítógépes részt, ami ezt a hibát elkövethetné, azt szeretnénk ugye automatikusan kicserélni olyannal, ami ezt a hibaforrást ezt megszünteti, és jó, maradjanak azok a hibák, amik amúgy elkerülhetetlenek. Jó, és akkor innentől kezdve lényegében olyan alkalmazásokat mesélek, vagy olyan alkalmazásokról fogok beszélni, ahol ezt a módszertant eredményesen sikerült használnunk. Az esetek többségében képletet nem nagyon fogok mutatni, hanem csak képeket. Nemrég idéztem ezt a mondást, hogy minden szöveges fóliánál többet ér egy olyan, amiben egy helyes képlet van, ami a lényeget tükrözi, mondjuk 10-szer értékesebb, és akkor ez avval szokták kiegészíteni, és még 10-szer jobb egy olyan ábra, ami képletmentesen el tudja mondani ugyanazt. Hát erre azért nem egészen vállalkozom, de most valami hasonló fog azért nagyjából következni. Ezt az ábrát, hát nem tudom mennyire látszik ez messziről, Szabó Péter Gábor kollégám gyűjtötte. Ez japán matematikai fatáblát mutat. Ez, ahogy a fölirat is mutatja, egy régebbi szerzet, és az ottani vallási közéletnek ez egy ilyen része bizonyos szempontból. A jelentése, hogy miért vizsgáltak matematikai feladatokat vallási keretben, azt nem tudjuk pontosan, de hát lényegében egy ilyen részben kedveskedni akartak az isteneknek, részben ez egy ilyen meditációs alkalom is lehetett. Itt látunk feladatokat, amikben egyben megoldások is vannak, ez is nagyon jellemző, hogy a feladat leírása az nem feltétlenül áll rendelkezésre, de a megoldás igen. Itt látunk körpakolási feladatokat is, amire majd a későbbi részletekbe ki fogok térni. Itt látunk egy olyan követ, ami hát szintén egy ilyen feladatot tartalmaz, egy ilyen téglalapban hogyan kell maximális sugarú körökből 6 darabot beletenni, arra mutat egy megoldást. Ez szintén egy létező darab. Amikor Japánban jártunk egy ide vonatkozó konferenciával, akkor a konferencián, akkor az ismerősök is, a japán ismerősök is meg voltak lepve, hogy ugyanabban a városban is volt ilyen rajz, illetve elérhető volt, és ők maguk se voltak ennek nagyon tudatában. Európából is találhatunk ilyen körpakolási feladatokat. Ennek a feladatnak a neve az, hogy Malfatti, bár egy japán névhez is lehet kötni. A kérdés elvileg valójában nem az egyszerűen is meg lehet fogalmazni, mint ahogy a fólián van. Egy háromszögben hogyan tudunk maximális sugarú köröket rajzolni. A körök sugarát konkrétan úgy értjük a maximalitás, hogy az össz területe a köröknek legyen maximális. Az eredeti megfogalmazás az prizmára vonatkozott és hengerekre, de hát ez nyilván nem sokat változtat. A középkorban az volt a közvélekedés, tehát az általánosan elfogadott vélemény, hogy ezt maximálisan úgy lehet megtenni, tehát úgy lehet a legnagyobb kör összterületet elérni, ha olyan köröket rajzolok be, amely a két oldalát érinti a háromszögnek, és a többi köröket. Tehát ez volt, ahogy ilyen megoldásokat keresték. Ennek felel meg a baloldali ábra, de érdekes módon a jobb oldali az egy jobb értéket ad. Na most ez egy ilyen első érdekes példa, hogy ha lenne egy olyan eljárásunk, ami megbízható numerikus módszerrel el tudná dönteni ezt a kérdést, hogy hova kell a körök középpontját tenni, akkor ezt az emberi hibás vélekedést maga megoldotta volna, és helyette egy más értékes eredményt kaphattunk volna. Hasonló vizsgálatokat végzett Bójai Farkas is érdekes módon. Ő ezt nem körpakolási feladatként, vagy nem a körök területének maximalizálása értelmében vetette föl. Igazából azt érdekelte, hogy milyen szabályszerűséget lehet így felfedezni, hogyha köröket helyezek el háromszögekbe vagy más geometriai objektumokba. Ez a példa, ez egy 19 egybevágó körre vonatkozik. Ha azt kereste volna, hogy mi az optimális, akkor ennél van sűrűbb elhelyezés is. Itt pedig, hát nem eredeti ez a rajz, de Bójai tanítványának a följegyzéseiből származik. Ezek fa telepítésre vonatkoznak, és talán egy állás pályázata kapcsán foglalkozott ezzel a problémával. Itt is érdemes megfigyelni, hogy az elhelyezésnek a szabályszerűségéhez láthatólag ragaszkodott, tehát valószínűleg nem egy valami nagyon vad elhelyezést akart keresni, ami mégis optimális, mondjuk, hogy a fák azonos lombkoronát tudnak növeszteni, mindegyik a fényből és a levegőből bőven jut hozzá a lehetőségekhez, és valahogy el lehet ezt helyezni. Sok esetben a pakolások, ahogy majd látni fogjuk, azok nagyon szabálytalanok, és nagyjából szerkeszthetetlenek is, tehát arra nyilván nem volt értelme törnie. És akkor most landoltunk a feladat megfogalmazásához. Aki ezt szeretné megjegyezni, az ezt a két feladatkiírást tudja figyelembe venni. Hát az első az megegyezik azzal, amiről beszéltünk, tehát helyezzünk el n darab egybevágó kört átlapolás nélkül, úgy, hogy a sugaruk maximális legyen, és ez az egész férjen bele az egység négyzetbe. Jó, hát ez egy olyan feladat, amit szintén mindenki kipróbálhat. Vannak olyan tippek, amiket nyilván mindenki bevetne, hogy mondjuk ha négyzetszáma a körök száma, akkor valószínűleg egy megfelelő rácsba kellene elhelyezni. Ez bizonyos esetekben igaz, más esetekben nem, tehát ez is egy rendkívül egzotikus terület, hogy létezik az, hogy mondjuk 25 kört az valóban egy négyzetrácsosan kell elhelyezni, ez az optimális, ezt lehet is igazolni, de mondjuk 49-et azt már nem így kell. Tehát ez egy kicsit meglepő dolog. Ismét egy olyan eredmény, ami hát talán meglepő, szintén magyar tudósok nevéhez fűződnek az itteni részeredmények, Fejestőt Lászlóihoz és másokéhoz, és hát nagyon tanúságos, hogy ennek a területnek a nagy részét azt furcsa módon magyar matematikusok produkálták. Például a pakománia.com nevű oldalon, ha jól emlékszem, akkor a honlapnak az idézete az, hogy az ezen a területen oly sok sikert elért magyar kutatóknak ajánlják ezt az oldalt. A feladat egy másik ekvivalens megfogalmazás az, hogy n számú pontot kell elhelyezni az egységnégyzetben, úgy, hogy a köztük levő minimális távolság, tehát a legkisebb is, a lehető legnagyobb legyen. Hát ezt mindenki elhízi szerintem, hogy ez a két feladat ekvivalens. Igazából, ha az első feladat, ha van egy megoldásunk, akkor egy picit kisebb négyzetet tudunk rajzolni, és ha a körök középpontjára értelmezzük a feladatot, akkor már látjuk is az ekvivalencia okát. Minden esetre számítástechnikai szempontból ez az utóbbi feladat ez kedvezőbb, a részletekben nem akarok belemenni, hogy miért. A feladatnak a pontos fölírása az ilyen egyszerű. Tehát ez megint egy elég szomorú dolog, hogyha egy doktorandusomnak azt kellett igazolnia, hogy ő 3 évet szépen kitöltött munkával, és utólag meg az derül ki, hogy ezzel a kérdőnyi feladattal foglalkozott, hát ezt nehéz volt megvédeni, nem ez a helyzet igazából, tehát az illetők többen is voltak, valójában ebből elég szépen profitáltak, és az előbb említett egyik könyvünk is ebből a területből jött létre. Tehát ez egy nehéz feladat, ahol valóban megbecsülik az eredményeket. Itt pedig mindjárt láthatjuk az eredményeket. Ezt Markot Mihály Csaba érte el, az egyik doktoranduszom, volt doktoranduszom, és igazából ez az ábra is ilyen önmagát magyarázza, alul a szöveget esetleg el lehet olvasni, de igazából mindent lehet érteni belőle. A vonalak, amiket itt látnak, azok nyilván azt jelzik, hogy az adott két kör az ott érintkezik, vagy a kör és a négyzet oldal az érintkezik. Furcsa egy kicsit talán látni, hogy ez nem mindig van így, tehát meglepő helyzetekben ez az érintkezés hiányzik, sőt, ezek a kicsit sötétebbre rajzolt körök nyilván értik, hogy mit jelentenek, bár optimális az az elhelyezés, mégis maradtak olyan körök, amik szabadon mozgathatók. Hát ez egy olyan vidám dolognak tűnik, hogy Nini még ezt is megengedi, ez az optimális pakolás. A rossz hír ebből az, hogy ha ezt optimalizálási feladatként értelmezzük, akkor a globálisan optimális pontok halmaza nem elég, hogy végtelen sok van, hát ezeket mindegyiket ugye valahogy kezelni kell, tárolni, elkülöníteni és így tovább, hanem ráadásul a végtelennél még több van belőlük, hát a matematikusoknak, az informatikusoknak mondom, hogy igazából ezeknek a mértéke az pozitív, ami hát végképp tarthatatlan. Tehát ez valami egész különálló módszert annak kellett kezelni, hogy ez ne roncsolja el a számítás menetét, illetve hogy egyáltalán kivitelezhető legyen. Hát ezek után nyilván arra kíváncsiak, hogy mennyi idő alatt lehetett ezt meghatározni. Ez a három érték különben azóta is a legjobb, amit matematikai bizonyítással igazolni tudnak. Nem igazolt eredmény, körpakolásra van sokkal nagyobb. Tehát az előbb említett honlapon azt hiszem talán 1000-ig vagy még tovább lehet találni ilyen eredményeket, de ezek mind csak sejtett eredmények. Az utolsó igazolt eredmények ezen a körön azok igazából ezek. Itt pedig láthatók a számításnak a részletei, ezek szintén azzal az előbb említett intervallumos módszertannal készültek. Hát nagyjából a számítógépnek a leírásából ki is deríthető, hogy mikor volt ez körülbelül, mert ma már ilyen gépeket azt hiszem csak bontóba lehet kapni, tehát kicsit régebben volt. Ennek ellenére a kapott eredmény az, itt aláhúzással jelöltük a megegyező jegyeket, tehát ahol lényegében nincs eltérés, és itt a jobb oldalon lehet látni, hogy az eredmény pontosságában milyen szélességgel tudtuk garantálni azt, hogy azon belül kell, hogy legyen az illető körnek a középpontja, vagy jelen esetben ez a körsugarára vonatkozott. A következő bekezdés tárgyalja a fölhasznált számítógépidőt, itt órában adtuk meg, hát aki utána számol, ez egy pár napos futtatási idő volt, hát persze nem egyszer kellett csak ezt futtatni. És végül hát egy kicsit nagyképű megjegyzés az utolsó bekezdésben, hogy a kezdeti bizonytalanságot, tehát hogy hol lehet a 27-es körnek a középpontja a 0-1 között mind a két koordinátában, azt összesen olyan körülbelül 7-800 nagyságrenddel sikerült javítani, ez szintén valami hihetetlenül nagy szám. Nyilván ez amiatt volt, hogy a kombinatorikus bonyolultságot előzőleg a matematikai modellel leküzdöttük, tehát nem kellett az első kört az összes sarokba keresni, hanem az lexikografikusan abban a felső sarokban volt mindig. Jó, a következőkben hasonló példákról fogunk szót ejteni, ezek mindegyikében ezt a megbízható módszertant használtunk. Ezzel az ábrával kapcsolatban is nem nagyon sokat kell mondani, majdnem az ábra önmagában elegendő lenne, de azért mondok hozzá egy kis magyarázatot, hát vegyiparban, de más helyen is vannak szeparátor hálózatok. Szeparátor, tehát valami, ami valamitől elkülönít. Hát a kedvenc példa mégse vegyipari, hanem mondjuk, hogyha voltak már segédmunkások kőműves mellett, akkor a sódert a szokás szétválogatni, hát az is egy ilyen hálózat lehet, ha többen csinálják és különböző méreteket kell elérni. Itt a kérdés az volt, hogy az S1, S2 és így tovább szeparátoroknak a költsége az igaz-e, hogy minimális költséget adó konfiguráció, tehát ahogy elértem azt, hogy ezek a jobbra-balra igazító csapoknál, tehát amiket itt X-ekkel jelöltem, az az beállítás, ami a minimális költséget adja, az nem rendelkezhet ciklikus anyagmozgással. Ha ezt csak így fölteszem, hogy egy akármilyen kémiai vagy mechanikai rendszernek az optimális működése az ciklikus működéshez, ciklikus anyagáramhoz kapcsolódhat-e, akkor valószínűleg önök is rávágnák, hogy ez lehetetlen, vagy nem számítunk erre, hogy ez lenne a minimális. Egy kollégám, Kovács Zoltán, az mégis azt sejtette, hogy ez nem így van. az összes ilyen úgynevezett chemical engineering könyvben az szerepelt, hogy ez kizárt, ez a ciklikus mozgás, és az ő példájára vonatkozik ez a következő eredménysor. A felső táblázat az közelítő optimalizálásnak az eredményeit mutatja. Itt az illető megosztóknak a konkrét értékei, balra a célfüggvény értéke, jobbra a függvényhívások száma, meg hogy hány másodperc számítási időre volt szükség, ez nem igazán fontos. Ha intervallumosan számoltuk ki, akkor az első komponens, amit itt látnak ebben a második oszlopban, arra azt kaptuk, hogy az optimális megoldás nem lehet kívül ezen az intervallumon, tehát ezen belül kell, hogy legyen, és lényegében az X3 és az X4-nek a nullától különbözősége az, ami igazolja, visszalépek arra a fóliára, hogy ez a vastagon húzott anyagáram ez valóban pozitív, tehát ez nem lehet nulla az optimális helyzetben, és így ez a ciklus itt, amit nem tudom, hogy messziről is lehet-e látni, ez valóban része az optimális megoldásnak. Tehát lényegében ezzel a munkával egy téves mérnöki közvélekedés sikerült cáfolni, és azóta, hát ez része a szeparátor hálózatokra vonatkozó tudásnak, hogy minimális költségű szeparátor hálózat igenis tartalmazhat ciklikus anyagáramot. Jó, na ez tényleg egy ábrás, hogy is mondjam, téma vagy feladatkör. Kellemetlen gyár telepítési feladat, egy másik doktoranduszom elég sok cikket írt hasonló témában, mondjuk üzletláncoknak az új elemének az elhelyezését, hogyan kell optimalizálni, ilyesmi volt a téma. Ez annak egy egyszerű változat, a lényegében az a kérdés, hogy hova helyezzük el azt a gyárat, amit mondjuk minden lakos útál vagy szeretne magától távol tartani. A feladat kiírását ezekben a kis pontokból le tudják olvasni, tehát reprezentáltuk Magyarország nagyobb városait, és a célfüggvény az olyan volt, hogy a lakosság számával arányosan, de a távolsággal meg fordított arányosan érvényesül ez az útállat, tehát annál a szavazók mondjuk annál távolabb szeretnék maguktól tudni, és hát ez a sűrűsödés az eredményben jelzi azt, hogy hol találta meg a módszer az optimális helyet Magyarországon belül. Hozzá kell tennem két érdekes részletet. Az egyik az az, hogy ez a megoldás valójában még azt a plusz föltételt is tartalmazta, hogy a határhoz legközelebb 50 kilométeren belülre engedtük ezt a létesítményt. Hát több oka is van, Magyarországon nem tudom mennyire tudják, hát az előző rendszerben Paksot tudtommal biztonsági okokból sem engedték volna a határa tenni. Hát most az osztrák barátaink azt a szemét égetőt ki tudták tolni Szentgotthártól nem messze, de hát annak nyilván más oka van. De amúgy, ha megnézik, hogy Európában hova tették az atomerőműveket, akkor az majdnem mind a határon van, vagy annak a közelébe. Tehát ez valahogy így adódik. Nyilván van ebbe némi rossz szándék is, de igazából azt találtuk, fölvethetnék esetleg, nyugodtan szóljon hozzá valaki, hogyha ilyen helyen van ötlete, hogyha a határon túli városokat is figyelembe vesszük, akkor hova került volna az ilyen mondjuk büdös gyár. Hát érdekes módon megismételtük azt a kísérletet, és akkor is ugyanoda került, konkrétan ide Baja környékére jött volna az a gyár, hogyha ezt megengedjük, vagy pedig ide az ukrán határa, tehát ez az 50 kilométeres határ azért kellett, és hát ezzel adódott ez az eredmény, ez ott körülbelül, úgy, nem is tudom, talán Bátaszék magasságában lehet ez a hely. Jó, ezt az eljárást különben az látszik róla, ezt szintén intervallumosan hajtottuk végre, tehát egy ilyen részintervallumról eldöntöttük, hogy azon belül a célfüggvény értéke milyen tolik határok között mozog, és hát az optimalizálást ugyanúgy hajtottuk végre, mint hagyományos módon, de ez esetben intervallumokon keresztül. Innentől kezdve egy újabb témába váltok, ami egy kicsit talán részben érdekes, részben mondjuk hihetetlennek tűnik, hogy ezzel is lehet foglalkozni számítógépen. Hát a káoszról a jelenlévők tudhatnak, 4 évvel ezelőtt csak nem volt egy előadás a Hatvani László akadémikus úr előadásában, ami hasonló dolggal foglalkozott, de meg lennék lepve, hogyha sokan lennének itt, akik itt voltak. Fölteszi a kezét az, aki itt volt azon az előadáson? Igen, azért van azért több is, igen, köszönöm. Na most, hát én nem azt fogom mondani, amit ő, tehát igyekszem attól az előadástól eltérni ebben a részben is. Ez az ábra, ez megint szinte mindent elmond, tehát amit itt látnak, nem tudom, hogy kitalálják-e, hogy miről van szó. Ha messziről közelítek, akkor ugye egy pár fontos dolgot el kell mondani a káoszról. Az egyik az az, hogy bár a 70-es évek óta keményen kutatják matematikai eszközökkel, de fizikusok is, de furcsa módon ez egy olyan fogalom, aminek elfogadott végleges definíciója nincs mind a mai napig. Tehát van különböző olyan jelenségből sok, amire azt mondjuk, hogy na hát, hogyha ezt is tudja egy rendszer, akkor azt már végképp kaotikusnak nevezzük, de valójában egy pontos definíció az továbbra is hiányzik. Jó. Ez az ábra, ez viszont szintén olyan csábítóan egyszerűnek tűnik, és nem értjük, hogy ennek mi köze lehet a káoszhoz. Hát a káoszt ezt ebben úgy kell keresni, hogy olyasmire gondoljanak, ugye a hétköznapi értelemben káosz alatt azt mondjuk, amit mondjuk egy rendetlenség féle, ugye, ahol a szabályszerűséget nem tudjuk fölismerni, vagy valami jósolhatatlanul működik. Hiába piszkálom csak egy kicsit mondjuk, mit tudom én, a motornak a beállítását, de az alapjárat hol lefullad az autó, emiatt hol túl nagy lesz. Tehát valamilyen bizonytalanságot értünk alatta. Ez az ábra, ez igazából arra utal, úgy kell különben rajzolni, hogy először van egy ilyen nagy négyzet, abból beleások egy ilyen tavat, ugye ez egy tó lesz, amit kék folyadékkal föltöltök, az lesz a középső harmad. Egy harmad távolságot tartok így az oldalától, ez az első iteráció. A második az az, hogy utána szintén a maradék részeket egyharmad arányba fölosztom, és utána beások egy újabb csatornát, és azt föltöltöm piros színű folyadékkal, és így tovább. Na most nem mondom el az összes részletet, a lényeg az az, hogy ezek a folyadék színek egyre közelebb kerülnek egymáshoz, már most is nagyon közel vannak igazából egy pár iteráció után, ez az, amit még viszonylag látványosan be lehet mutatni, és a fő eredmény az az, hogyha ezt az iterációt minden határon túl folytatom, akkor három olyan halmazt fogok kapni, ami hát ezzel a tulajdonsággal rendelkezik, hogy ezek nyílt halmazok, egymás nem fedők, és közös határuk van. Na most ez a közös határ, hát szerintem a jelenlevő 90%-át nem rázza meg. Hát aki matematikus, az azért nagyon meg van lepődve, ha még ezt nem hallotta eddig. Tehát ugye hétköznapi értelemben közös határra rendelkező halmazból mindig úgy gondolja az ember, hogy az csak kettő lehet. Hát itt meg három van, és mindez síkban. Tehát ebbe ez a furcsa. Amire most fontos gondolni, az az, még hogyha most félre is teszik, és majd az este hátralévő részébe gondolnak bele, az, hogy közös határ van három halmaznak, az valójában azt a fontos dolgot jelenti, hogyha ezen a határon én kijelölök egy pontot, akkor ha ezt a pontot egy picit megváltoztatom, akkor a három szín bármelyik előfordulhat. Na ez a káosz itt, tehát hogy ez mutat rá arra a tulajdonságra, hogy az ilyen ponttal rendelkező halmazok, azok rendelkeznek azzal, hogy azzal a tulajdonsággal, hogy rendkívül nagy zűrzavar tud okozni, nagyon pici elmozdulás a kiindulási pontokból. Még annyit ennek az érdekességére ideírtam alulra, hogy ezt a halmazt nem az találta meg, akiről el van nevezve, ez egy elég ritka jelenség, még azt hiszem kettő tudok összesen. Tehát ez a japán kutató a tanáráról nevezte el ezt a megtiszteltetés formában. Az angol nyelvű leírások azt mondják, hogy a kreditet a tanárának adta, tehát hogy ő övi az eredmény igazából, de hogy ennek mi a részlet, azt igazából nem tudom. Jó, na most akkor káosz vonalon két rendszert fogok megmutatni. Ez a két rendszer, ez az egyik az egy nagyon egyszerű, könnyen leírható matematikai leképezés, a másik az pedig egy hétköznapi mechanikai inga lesz, és mind a kettőnek a kaotikusságával foglalkoztunk. Az első rendszer az igazából egy ilyen egyszerű képlet, látják, ez is talán mondjuk 10 művelet az egész. Ez egy síkot egy másik síkba visz, az XY koordinátákból új koordinátákat ad elő. Ráadásul azt is mondhatjuk, hogy ez csak egy kvadratikus függvény, egy másodfokú polinom írja. Lát, ebben semmi bonyolult nem lehet. Látni fogjuk majd, hogy nem ez a helyzet. És lényegében ennek a kaotikussága ilyen részhalmaz relációknak az igazolására vezet. A később megmutatom egy ábra, hogy mit jelent ez. Ez a magyarázó ábra, hát remélem, hogy ezzel segítek egy kicsit. Ez ennek a leképezésnek a hetedik iterátját, tehát ha hétszer egymás után csinálom ezt, annak az eredményét mutatja. Lényegében annyi történik, hogy az egész síkot így összenyomom egy irányba, majd megtekerem, és egy ilyen U betű alakot hozok létre, annak a nyomait látszanak is. Ezek után lényegében az előfölírt relációk, azok azt kérdezik, hogy az itt pirossal jelzett vonalak a transformáció után hova kerülnek. Az első piros vonal az az O betűvel jelzett, tehát ennek a hetedik iterátja az ide kerül, tehát ez a két határoló halmaznak a jobb oldalára, és itt tovább a többi is mind a jó helyre került, ennek az igazolása számítógépes eszközökkel ez a kérdés, tehát ezt kellett eldöntenünk. Mielőtt elkezdtünk dolgozni, azelőtt volt már hasonló eredmény, de az illetőnek egy ilyen matematikai megfontolásokkal megtámogatott számítógépes bizonyítása volt, amelyikben megbízható számítás nem fordult elő. Tehát ez a döntő különbség a kettőnk megközelítése között. A mi eljárásunk az előbb már látott ilyen rácsszerű szerkezetet adta meg eredményül, és minden egyes ilyen kis négyzetre van egy matematikai bizonyítóerővel rendelkező állításunk, hogy az a részhalmaz úgy viselkedik, ahogy azt a feltételek előírták. Tehát ez az ábra egyben azt is jelzi, hogy melyik feltétele volt kevesebb baj, melyikkel több, és így tovább. A matematikus kollégánk, akivel ezt produkáltuk, ő itt föl is kiáltott, hogy honnan tudtuk azt, hogy itt ez a sűrűsödés az egy kicsit görbül. Hát mondtuk, hogy mi nem tudtuk. Tehát a gép adta ki ezt, és ez valójában az alapvető dinamikus struktúrának egy belső tulajdonságát is mutatja, ami hát meglepő módon kijött, anélkül, hogy ezt mi informatikusok tudtuk volna. Tehát ez is egy pozitív eredmény volt. A másik rendszer, amit szeretnék itt illusztrációra használni, az pedig egy inga. Na most az ingáról, hát ugye azt hiszem mindenki tanult valamennyit középiskolába, egy nagyon egyszerű mechanikai rendszer, úgy gondoljuk, hogy erről kb. Mindent tudunk, de már mondjuk a 17. században is tudhattak mindent. Hát itt adódott egy meglepetés olyan értelemben, hogy 1999-ben egy Hubbard nevű amerikai matematikus egy sejtést fogalmazott meg, hogy egy speciális inga típus az kaotikus viselkedést is tud mutatni bizonyos helyzetben. Ezt ő számítógépes szimulációk alapján találta így, de igazolni nem tudta, le is írta, hogy az ő eredmény az nem tekinthető matematikai igazolásnak. Amivel mi foglalkozunk, és aminek a kaotikusságát igazoljuk, ez a fékezet és kényszerrezgéses inga. Hát a fékezetet azt értik nyilván, akárha van légellenállás, az már fékezést jelent. A kényszerrezgés az pedig valami olyasmit jelent, mint amikor a hintát lökjük. A mi esetünkben is ez egy periodikus erő volt, konkrétan egy trigonometrikus függvény, és ez folyamatosan hatott az ingára. Ha testvért, vagy nem tudom én, gyereket löktek már hintába, akkor az nem egészen ilyen, mert ott ez időben hol lökjük, hol nem lökjük, tehát nem egészen ilyen, de az is egy periodikus mozgás. Lényegében, amit sikerült igazolnunk, az a káosznak a következő fogalma, ez is nagyon érdekes. Megcímkézzük a 2π időtartamon belüli eseményeket az szerint, hogy áthaladt-e az inga jobbról balra az alsó fix pontján, akkor kap egy címkét, hogy mondjuk egyes. Ha a másik irányba, akkor mondjuk kap egy kettes címkét. Ha meg az adott idő alatt egyáltalán nem halad át, mert valami más csinál, akkor meg kap egy harmadik címkét. Képzeljék el, hogy mondhatnak akármilyen sorozatot, tehát ebből az egyes, kettes, mondjuk hármas jelekből egy tetszőleges sorozatot erre is végtelent, meg visszafelé az időben is, én arra a jelsorozatra fogok tudni mutatni olyan indulópontot, ahonnan ez az inga pontosan ezt a mozgást fogja csinálni. Ezt azt hiszem elfogadják, hogy ez egy kaotikus mozgás, mert akkor akármilyen mozgás, bárhol egy picit megváltozhatok, arra is van példám ugyanannak a halmaznak a közeléből. Tehát ez a jelenség, ez ezt a mozgás fogja majd mutatni. Hát akkor kicsit messzebbről indulva, ez itt egy rövid videó, ami azt mutatja, ezt a Bánhelyi Balázs rakta össze, ami az egyszerű ingának a mozgását prezentálja. Látjuk, hogy majdnem föntről indul, teljesen szabályosan mozog, nem akar lassulni. Aki érti az ábrák olvasását, az itt fölismerhető, hogy nem egészen innen föntről indulva, de ezt a sort követte ez a mozgás. Ez a következő, ez a fékezett inga, tehát ez itt konvergálni fog ide a nullához, ez egy ilyen kitérés és sebesség megjelenítési fázis, ez fokozatosan lelassul és meg fog állni. Az utóbbinak a fázisterét is meg tudjuk mutatni, ez egy ilyen szép rajz lesz. Hát itt is az előző mozgás szépen meg lehet találni, hogy ez ehhez a ponthoz fog konvergálni. A pontok így lényegében periódusba térnek el egymástól, tehát hogy időben ezt hogyan tudtuk volna megjeleníteni. És akkor ez az igazán érdekes, hát ezt azt mondják, hogy ilyen nincs, ez csak rajzolni lehet, de mi meg tudjuk mondani, hogy milyen periodikus erőhatásra mozog a sima, egyszerű, de oké, fékezett inga ennek megfelelően. Na most a TV filmekben ezt gyakran ezt szokták kérdezni, mint hétköznapot megrázó kérdést, hogy előfordulhat-e a gyerekkel, hogy a hinta lökése során egyszer csak egy ilyen mozgás fog adódni, és a megnyugtatásul azt szokták mondani, a hatvani tanárról és a társzerzőnk is ezzel szokta nyugtatni az érintetteket, hogy ez egy rendkívül ritka esemény lenne, tehát nem kell arra számítani, hogy előfordulna. Nyilván közben leállnának, megfékeznék, valamit csinálnának vele. Jó. Ennek a feladatnak az illusztrálására itt vannak az erre vonatkozó vadatavak, tehát amit az előbb mutattam. Hát sajnos ezt nem lehet nagyon bemutatni, mert pont az a lényeg, amit akarnék mondani, tehát hogy vannak olyan pontok, aminek tetszőlegesen kis környezetében mind a három vagy akárhány szín előfordul, hát azt nem tudom megmutatni, ugye, mert végtelenig kellene zoomolni ebbe az ábrába, de úgy elég zűrzavarosnak látjuk ezt, és kicsit hasonlít is talán a korábbira. Jó. Ez az utolsó fólia a káosz igazolására, az pedig egy valódi ábra abban az értelemben, hogy az igazolásnak ez egy, a cikkben azt hiszem meg is jelent ábrája, ránézek a Balázsra. Lényegében azt kellett igazolni, hogy a kiindulási tartomány, ez a Q0-val jelzett, hogyha végrehajtjuk rajta azt a transformációt, ami egyen periódusnak a követése volt, tehát egy két pi időtartamon keresztül az erőhatásnak ki volt téve, azt kellett igazolni, hogy ez a furcsa kígyóvonal, ez a transformált alakzat, hogy az a szomszédos és a kiindulási négyszögön is egy megadott szabály szerint halad át, tehát az egyik végén belép, a másikon kilép, közben nem érinti a határát, és utána távozik, és ugyanúgy ugyanabban az orientálásban halad át a másikon. Ha ezt valaki fölteszi, hogy ezt hogy lehet igazolni, hát a matematikus erre fölteszi a kezét, mert ő azt mondja, hogy bizonyos szélsőséges eseteket tud elméleti eszközökkel igazolni, de abban ilyen mennyiségű nemlinearitás meg bonyolultság az nem fér bele. A mi esetünkben is számos trükköt be kellett vetni ahhoz, hogy működjön, tehát a piacon elérhető, a polcról levehető szoftverek azok önmagukban ezekhez nem voltak elegek. Itt lényegében ennek a furcsa görbének minden egyes részletét egy kis intervallummal befoglaltuk, megnéztük, hogy az konkrétan a jó helyen van-e vagy nem. Ha nem sikerült ebben igazolni, akkor földaraboltuk kisebb intervallumokra, és azokra tovább vittük ugyanezt az igazolást. Jó. És az utolsó megemlítendő sejtés, ezzel igazából nem vagyunk még kész, meg valószínűleg nem is leszünk. Ez Wright-nak a nevéhez fűződik. Nem tudom, hogy matematikus van-e a teremben. Matematikai könyvtárakat szoktak úgy minősíteni, hogy ha bemennek mondjuk, mit tudom én, egy új kontinensen egy matematikai könyvtárba, és megnézik, hogy a Hardy Wright könyv az ott van-e a polcon, akkor ezzel el tudják dönteni, hogy az egy rendes helye vagy nem. Tehát ebből a Wright az, akinek a sejtése 55 évvel ezelőtt az volt, hogy ennek a differenciál egyenletnek a megoldása, hogyha az alfa paramétert ebben a tartományban választom meg, akkor a megoldás az nulla értékhez tart. Szép lett volna, hogyha az igazolást, vagy legalábbis az eredmény jó részét tudjuk a 100. születésnapjára prezentálni, de most már elment a hajó. Krisztin Tiborral folyik ez a munka még mindig, hát a cikknek a végén tartunk, de ahogy majd látni fogják, még mindig nem látszik az alagútnak egészen a vége. Amit itt felhasználtunk, ez egy hasonló módszertan volt, mindaz, ami nem lineáris görbe volt a helyett, intervallumokkal befoglalt megoldásokat kezeltünk. Itt például a nullához való konvergenciát követtük valameddig, de persze az reménytelen a végtelenig követni, hiszen a konvergenciát megállapítani nem tudnánk kivárni ennek az idejét. Valójában a bizonyításnak a lényegét ez a két ábra jelzi valamilyen szinten, nem hiszem, hogy ez túl sok mindent átadna. Mégis fontos, hogy ez a zöld négyzet, ez jelzi azt a részét a bizonyításnak, amit számítógépen hajtottunk végre, és ez a piros pici rész, ez pedig azt, amit az elmélet maga tudott hozni. Fontos azért azt megmondani, hogy a számítógépes bizonyítás furcsa módon nem tudta volna az elméletet pótolni. Tehát a számítógéppel ide a nulla környékére nem tudtunk volna eljutni. Tehát az a szerencsés eset van, hogy a számítógép épp egészségesen tudja kiegészíteni az elmélet által elérhető eredményrészt. Itt legalul pedig az a döntő ötlet szerepel benne, ami hát, ha valakit nagyon érdekel, akkor azt hiszem a honlapomon így úgy meg lehet találni a bizonyítás részleteit. Tehát ez az a részlet, ami egy iteráción keresztül egy olyan becslési sémát ad, amit föl lehetett használni az intervallumos igazolásnak a részeként. És nagyjából ez az eredménynek, hát nem egészen a mostani állapot, de mondjuk az egy évvel ezelőtti, a lényeg azért az stimmel, tehát van a bizonyításnak olyan része, vagy az állításnak, amit a szerző nem írta le, hogy hogyan tudná bizonyítani, de valószínűleg most úgy sejtjük, hogy ő tudta a bizonyítást, ezt is igazoltuk, ezt a színes részt tudjuk mi szállítani, és van egy olyan része is a bizonyításnak, amiről a Wright úgy sejtette, hogy az még igazolható olyan eszközökkel, mint az övé, csak ő nem tudta. Azt is igazoltuk, és lényegében itt toporgunk a vége előtt, és sajnos úgy tűnik, hogy a módszertanunk az nem lesz elég a teljes bizonyítása. Ennek ellenére az az érzésünk, hogy ezzel a módszertannal nem is lehet majd tovább menni, tehát valami, úgy, ahogy a rektor is mondta, valami új elméleti újítás lesz szükséges ahhoz, hogy az utolsó lépést is meg lehessen ezen a téren tenni. Köszönöm a figyelmet, és a társszerzőim, akik ezeknek az eredmények az elérésében segítettek, azok vannak ezen a fólián. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen professzor úr előadását, kedves közönségünk, kérem tegyék fel kérdéseiket.
van egy nagyon mély matematikai tartalmat tükröző kérdésem. Milyen gyárat akartatok telepíteni oda a határment mellé?
Hogy milyen?
Milyen gyárat akartatok oda telepíteni?
Nem, tehát ennek gyakorlati alkalmazása nem volt. Igazából, bár itt van a feleségem, de inkább azt a magyarázatot mondanám el, a habilitációs előadásom is volt ez a fólia, és ott két nyelven kellett tartani, és az ott fölmerült kérdés az hasonló volt, ott azt mondták, hogy az első változatban még említettem, hogy a megoldás az az anyósomhoz közel van, és az angolban ezt már nem mondtam, de közben jött be a feleségem, tehát ez volt a magyarázat. Nem, igazából amire gondoltunk volna a feladat, az jó, nyilván egy atomerőmű elhelyezése lehetett volna, de hát ez egy általános problémakör, tehát ez bármire lehetne mondani. Több is lehetne valóban, tehát a Szeged környékén is van olyan gyár, amit nem akarnánk belül tudni, hanem messzebb. Van, amit jó, hogyha közel van, például a lézerközpont az jó, hogyha autótávolságon belül kerül.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Tóth Pál, a Firenzei Egyetem vendégoktatója tartja meg a Család, mint a társadalmi megújulás forrása című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!